Egy kedves barátom azt a megértést kapta, hogy annak a szónak, hogy halott, az a jelentése, hogy használhatatlan. Tehát az a halott, akit a lélek nem tud használni, csak a test. És amiről többször beszéltem, hogy amit úgy hívunk, hogy ördög, vagy sátán, vagy fenevad, vagy antikrisztus. Az a testen keresztül fér hozzá az emberhez. Az öt érzéken keresztül fér hozzá az emberhez, és az öt érzéki valóságon keresztül irányítja az embereket. Tehát valójában, aki halott, az használható, de nem a lélek számára, hanem a test számára, és a testen keresztül a média számára. Többször beszéltem arról, hogy a Jelenések könyvének a fenevadja, és a fenevad szája, a fenevad képe az nem más, mint a média, a sajtó, a szórakoztatóipar. Régebb persze ennek egy kezdetlegesebb formája volt a médiának, ami a piac tereken történő információ áramlást jelentette. Úgymond a kultúra, akkor is a kultúra, a szórakozás, a szórakoztatás nevében az emberek manipulálva voltak, modernebb szóval manipulálva voltak. Tehát ott kapták meg a legfrissebb híreket a császártól, bementek a sportarénákba, akinek volt pénze. Akinek nem volt pénze, az kint megvárta a híreket, ugye. A császár leadta, hogy mi az új rendelet, mi az új törvény. A szájról szájra terjedt, és ez nem is olyan rég, ez még így volt. Az egyszerű embernek, a paraszt embernek nem volt hozzáférése a könyvtárhoz, a tudományokhoz, hanem az egyszerű ember, mondjam azt a tömeg, többnyire a pletykából informálódott. És igen, a pletyka alakította az ő életét. Emlékszem, hogy amikor megnyíltak a határok, és nekünk is hozzáférésünk volt a nyugatnak, sőt, inkább a nyugatnak volt hozzáférése a mi életünkhöz, mi az elején ezt úgy láttuk, egy hatalmas lehetőség, hogy nekünk van hozzáférésünk a nyugathoz. Csak később derült ki az, hogy a nyugatnak volt hozzáférése a mi életünkhöz, a mi lelkünkhöz. Tehát ugye a nyugat egészen Romániáig, ugye a keleti blokkig kizsákmányolt mindent. Úgymond rabszolgasorsba hajtotta a népeket. És amikor volt a forradalom Romániában, a forradalom után ugye jött az úgynevezett demokrácia, azt követően minket is rabigába hajtottak. Persze a jólét és a könnyű élet reményében történt mindez, tehát az emberek önként mentek rabszolgaságba, önként mentünk rabszolgaságba, én is önként mentem. Árultam magamat nyugaton, pontosan, hogy megvan írva Mózes könyvében, hogy az istentelen ember visszamegy Egyiptomba, és ott árulja magát szolgának, és nem fog kelleni senkinek jóformán. Tehát ez mind önként történt. És ahogy a határok megnyíltak, tehát ugye később kiderült az, hogy tehát a nyugatnak, a fennevadnak lett hozzáférése a mi életünkhöz, a mi lelkünkhöz. Ez történt valójában. És amikor a nyugatnak, ugye először a nyugati médiának, a babiloni médiának, a szodomai médiának, ugye, ez a fenevad képe, a fenevad szája, az nyert hozzáférést az emberek lelkéhez, a keleti emberek lelkéhez, mert korábban, mivel egyszerűségben és szegénységben éltünk, mondhattuk azt, hogy az Úristennek volt hozzáférése a mi lelkünkhöz. Ezt úgy hívtuk egyszerű szóval, hogy lelki ismeret. A demokrácia előtt, tehát a régi rendszerben, a kommunizmusban, amit utáltunk, mert ugye a testnek rabság volt az, viszont akkor még volt az Úristennek, a magasságos Istennek hozzáférése az emberek lelkéhez, a székely ember lelkéhez, a lelkiismereten keresztül. Nem volt megkötve annyira az ember figyelme az anyagiakkal, a testiekkel, a testi jólét nem kötötte le, nem kötelezte le, és nem kötötte le az embereket annyira. Ezért volt lelkiismeretük, volt bennük segítőkészség, volt a szívükben melegség, látság, kedvesség. Persze akkor is volt gazemberség, mint mindig, de az emberek lágyabbak voltak Isten számára, Isten előtt is formálhatóbbak voltak, és nem hiába engedte meg az Úristen azt, hogy a magyar ember azt mondja, hogyha valakinek véget ért a föld élete, hogy az az ember megboldogult. Tehát így fogalmaztunk régebb, hogyha valakinek lejárt a földi pályafutása, 90 évesen, 90 valahány évesen, akkor azt mondtuk, hogy megboldogult. Akkor még volt lehetőség a megboldogulásra. És akkor itt most visszatérnék ahhoz a fogalomhoz, hogy halott. Halott, ami azt jelenti, hogy használhatatlan. Tehát akkor az emberek még használhatók voltak, nem használhatatlanok, hanem használhatók voltak az Úristen számára, akiről tudjuk ugye Jézus szava szerint, hogy Isten lélek. És úgy van leírva, hogy ezért fontos, hogy aki imádja őt, lélekben imádja őt, és Isten olyan imádókat keres, akik lélekben imádják őt, mert Isten lélek. Ennek a jelentése az, hogy lélekben hallják őt. Van lelki ismeretük, a lelki ismeretük szerint élnek. Van békességük, és tudják, hogy mit kell cselekedni, tudják, hogy mi a helyes. Nem kell őket tanítsa senki. Miért? Azért, mert az Úristennek van hozzáférése az ő lelkükhöz, a lelki ismeretükön keresztül, amit szintén tőle kaptunk ajándékba, hogy tudjunk vele kommunikálni, és békességesen éljük ezt a nyomorult földi életünket, mert ez úgy igazából mindenkinek nyomorult. A leggazdagabb embereknek is nyomorult, főképp azoknak, ugye, akik nagyon megszerették ezt a földi életet, és száz évesen is nem tudnak meghalni, jön a halál már, kopogtat és zörget, nem tudnak egyszerűen meghalni, mert nagyon megszerették ezt a földi életet, és mást nem ismernek. Nincs reménységük abban, hogy lenne ennél több, ennél szebb, ennél magasztosabb, tehát nyomorúságosan kell meghaljanak, nyomorúságosan kell bemenjenek a pokolba, mert nem tudnak elszakadni ettől a nyomorúságos élettől, amit ők igaznak hisznek. Térjünk vissza újból ahhoz a fogalomhoz, hogy halott, tehát használhatatlan. Röviden elmondtam a használhatatlanná válásunk történetét, itt Romániában, Erdélyben. Magyarországon valami hasonló történt. Az összes többi európai, kelet-európai országban valami hasonló történt. Ukrajnában szintén hasonló dolog történt volna, akarna történni, de ezt már nem Putyin nem engedte, emberek, ezt nem Putyin nem engedte, hanem az Úristen nem engedte. Mi azt hiszük, hogy Putyinnak olyan hatalma van, hogy megállítsa, mit tudom én. Most, hogyha nyilván összefog a világ elne Amerika, meg a mit tudom én, a nyugat, akkor azért csak volna egy kis esélyük Putyin ellen, de itt nem arról van szó, hogy Putyin megállította a nyugatot, hanem arról van szó, hogy az Úristen megállította a nyugatot. Tehát ezt a terjeszkedést kelet irányba azt mondta Isten, hogy eddig és ne tovább. Keleten sem oké minden, mint tudjuk. Amíg kelet volt Románia, most már mi is ugye nyugat vagyunk, tehát ahogy mondja a dal, hogy valami Amerika, ez lehet Budapesten, lehet Gyergyóban, lehet Bukarestben, a valami Amerika. És tehát ezt a folyamatot, ezt a folyást, a Szodomának, a Gomorának, a Babilonnak a terjeszkedését Isten megállította. Tehát keleten törvény van, nyugaton szabadosság volt, és szabadságnak mondott szabadosság volt, ugye, ami Szodoma és Gomorra. És Isten ezt nem akarta megengedni, hogy ez tovább terjeszkedjen, mert hogyha ez tovább terjeszkedik kelet irányba, akkor az fog történni, hogy az emberek mind zombivá válnak, ami azt jelenti, hogy mindenki használhatatlanná válik. Tehát, hogy megértsük a háborút, drága embertársak, hogy legyen valami fogalmunk. Persze, amiről én beszélek, ez nem egy új dolog. Ennek az alapjai, ennek a lényege ki van jelentve a Bibliában. Ezt nagyjából mindenki ismeri, vagy ismerheti, ismerhetné. Aki olvasta a Bibliát, ugye a babiloni harc, ugye a zsidók harca a babiloni sereggel, ott is ugye hasonló történt, ugye igazából. Tehát az Úristen többször megígérte a zsidóknak, hogyha elfordulnak tőle, hogyha ők is úgy döntenek, hogy használhatatlanná válnak számára, tehát nem a lélekre, a lelkiismeretre, és nem a törvényre, mert a törvény az le is van írva, hogy ne menjünk át az ezó érzelgőségbe, amiben átment a gyergyói ember, a székely ember, hogy hát én úgy érzem, hogy ezt mondja Isten, nincsen semmi olyan, hogy úgy érzem emberek. Persze Isten használja az érzéseinket is, az érzésen keresztül is kommunikálhat hozzánk. Csak a probléma az, hogy amikor az ember már ott tart, hogy úgy érzi, hogy el kell vegye a szomszéd tehenét feleségül, ott már óriási problémák vannak az úgy érzemmel. És ezt Istennek ugye meg kell állítania. És ugye ezért van leírva az igében, a proféták könyvében, Mózes könyvében a törvény, hogy nem mondjuk azt, hogy hát az úgy érzem, azt mondta. Nincs semmi olyan, hogy úgy érzem emberek. Tehát a törvényen túl nincs olyan, hogy úgy érzem, ott már Szodoma és Gomorra van, ott elkezdődik a pokol állapota. Ami történik Ukrajnában, ami történik Európában, ha kitör a háború és lesznek emberi veszteségek, már pedig kell, hogy legyenek is, lesznek sajnos, mert többször Isten megmutatta nekünk, hogy a magyarok is sajnos Szodoma és Gomorra mellett döntöttek, Amerika mellett döntöttek, a pápai hatalom mellett döntöttek, az érzelgőség mellett döntöttek, a propaganda mellett döntöttek, és ezért az Úristen azt mondta, hogy ezt nem fogja megengedni. Tehát Isten nem csúfoltatik meg, más szóval. Az élő Isten, az Úristen nem csúfoltatik meg. Tehát, hogyha mi sokszorosan úgy döntöttünk, hogy nem kell nekünk az ő szava, az ő törvénye, az élet törvénye, akkor ő nem fogja engedni, hogy mi tovább éljünk, egészen pontosan élősködjünk a Földön úgy, ahogy mi akarunk, úgy, hogy nekünk minden szabad, tehát, mint az előbb is mondtam, ugye, férfi férfival, nő nővel, teljes perverzió, Szodoma és Gomorra, és mindez a szeretet nevében, holott Isten a szeretet, tehát Isten nevében csináljuk a Szodomiát, és üzzük az eszünket, és ilyen pokoli lényekké változunk, teljesen eltorzulunk, eldeformálódunk. Már az is torzulás volt, mint tudjuk, ugye, aki ismeri a Bibliát, hogy a nő kivétetett Ádámból, az emberből. Ez is már ugye torzulás volt. Isten ezt megengedte. Megengedte a törvényes házasságot, hogy akkor csináljuk úgy, és akkor szépen majd fejezzük be, és életünk végén, ha lehet, akkor valahogy boldoguljunk meg, hogy a lelkünk ne kelljen elkárhozzon, kárba vesszen. Ez lett volna a lényege, a klasszikus, ahogy szokta mondani a magyar miniszterelnök, a klasszikus konzervatív keresztény állapot, de most már a konzervatív keresztény címszó alatt sajnos mi is az amerikai szabadosságot értjük, azt, hogy azt csinálunk, amit akarunk, az, hogy nincsenek jóformán törvények, vagy a törvényeket kedvünk szerint variáljuk. Ez pedig le van írva Pál apostol által, aki azt mondja, hogy először a törvénytipró kell megjelenjen. Persze, ezt tudjuk jól, hogy ez mindez, amit mondhatunk, és Isten mondott, ez történik globális szinten, most már sajnos. A médiának köszönhetően, a fenevad képének köszönhetően, az internetnek köszönhetően, ez most már történik globális szinten. De ez történik egyéni szinten is, tehát egyéni szinten is meg kell jelennie a törvénytiprónak. Tehát bennem is meg kellett jelennie a törvénytiprónak. Egészen pontosan a törvénytipró az bennem volt, tehát én ugye belenevelkedtem a törvénytiprásba, a törvénytipró belém került a külső médiumok által, ugye a média által. Tehát a törvénytipró úgy igazából az, aki vagy ami az embert használhatatlanná teszi, használhatatlan állapotba helyezi, tehát Isten számára használhatatlanná teszi. Tehát nem csupán a lelkiismeret van lenullázva, hanem maga a törvény is meg van gyalázva. Csak ugye, amikor az ember Istenhez fordul, és megismeri az ő kegyelmét Krisztus által, és elhívást kap az új életre, az újjászületésre, akkor nyilván meg kell jelennie a törvénytiprónak. Tehát azt jelenti, hogy ez az apokalipszis, ugye jelenések könyve, lelepleződés, tehát én bennem a törvénytipró lelepleződik. Én bennem a törvénytipró lelepleződik. Tehát felfedi magát a törvénytipró. De hogyan fedi fel magát bennem a törvénytipró? Hogy jelenik meg bennem a törvénytipró? Úgy, hogy hoztam egy döntést. Isten hívogatott, és én döntöttem, hogy igen, atyám, könyörülj rajtam, cselekedd azt, amit akarsz velem, és mossál át a te szavaddal, és akkor jött az ő szava, az ő igéje, az ő törvénye, és az ő szava által a törvénytipró bennem lelepleződött. De ez, mint mondtam, globálisan is történik. Tehát ilyen még soha nem volt, legalábbis az embernek nincsen tudomása arról, hogy lett volna olyan, hogy maga a sátán ennyire egyértelműen uralja a világot. Miért? Azért, mert mostanig az infrastruktúra nem volt ennyire fejlett, nem volt ennyire erős. Maga a média, tehát az, hogy az emberek fegykálgattak a piactereken, meg néha elmentek a sportarinába, ahol megnézték, hogy hogyan pofozzák egymást az emberek, ahol a császárnak az emberei bejelentették a legújabb standardot, ugye, az újabb rendelkezéseket, ugye. Ez semmi nem volt ahhoz képest, ami most van. Tehát most, hogyha leütöd az entert, a következő millisekundumok töredék, ugye millisekundumokon belül az információ ott van már New Yorkban, tehát Gyergyóban enter, és az információ ott van Alaszkában a szekundum, tehát a másodperc töredéke alatt. Na, ennyire fejlett, úgymond a sátán a fenevad ebben a világban. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a sátánnak még olyan uralma a Földön, mint amilyen most van, nem volt korábban, emberek. Ilyen nem volt korábban. Tehát a sátánnak az eszköze az, hogy most már egy nyelvet beszélünk újból, mert tudjuk ugye a Bibliai történetből, hogy Isten összezavarta Bábelnél az embereknek a nyelvét, egymást nem értették. De ezt a, úgymond a sátán, az Antikrisztus áthidalta az angollal. Van egy olyan nyelv, ugye hát mondhatjuk nyugodtan azt, hogy az angol a Bábel nyelve, amelyet nagyjából most már mindenki ért. Tehát a sátán angolul mindenkivel tud kommunikálni, és össze tud minket kötni egy ilyen hamis, hazug szeretetben, ami ugye akkor azt szeretett, hogy azt is lehetővé teszi, hogy az ember az állatokkal közösüljön, meg összeházasodjon, meg mindent, amit el tudsz képzelni, tehát minden perverziót. Tehát tulajdonképpen Szodoma és Gomorra újból áll Budapesten, Gyergyószent Miklóson, az okkultizmus által, a fenevad képe által, ugye most már mindent szabad a feltétel nélküli szeretet nevében. És így érkezett el a világ, most nem mondhatom azt, hogy a kihalás küszöbére, nem tudjuk, hogy meddig lesz élet a Földön, nem tudjuk, hogy ez a világháború, ami elindult, és ami folyamatban van, és amit Isten persze még mindig mérsékel, annak érdekében, hogy akik hallják az ilyen üzeneteket, az ilyen bizonságokat, felébredjenek, és esélyt kapjanak az életre. Tehát az, hogy katasztrófák történnek, amit olvashatsz Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amiről beszél Jézus Krisztus, hogy mi fog történni az utolsó időben, az történik most már mindenhol. nagyjából, de mégis egyszerűen engemet lenyűgöz, nem tudom felfogni emberi ésszel, ez felfoghatatlan, hogy hogy tudja Isten ezt teremteni valahogy, hogy noha megengedi a katasztrófát, a hatalmas problémákat világszerte, ahhoz képest, hogy mik történtek és mik történnek folyamatosan, alig van emberi veszteség. Tehát ilyen könyörületes a mindenható Isten, és ennyire kívánná azt, hogy néhány ember feltámadjon, megmeneküljön, ne vesszen el. Nincsenek szavak. Emberek, nincsenek szavak, amivel el lehetne mondani azt a szeretetet, amivel Isten viseltetik irántunk, hogy ne vesszünk el. Ő azt mondja, hogy hosszú tűrő, hosszan tűrő, viszont a kegyelem elfogy. És a kegyelem úgy nemzeti, mint egyéni szinten különböző időben fogy el. Tudjuk jó, hogy a bibliai időkben is az történt, hogy a különböző népeknek a kegyelmi idő nem egyszerre járt le. Tehát volt, amikor a zsidók ugye harcolhattak a kánaáni népekkel, de volt olyan, hogy Isten rájuk parancsolt, hogy ezzel is ezzel a néppel nem harcolhattok, mert számukra nem járt le a kegyelmi idő. Velük nem harcolhattok, mert ti fel vagytok vértezve, az én angyalaim harcolnak veletek, és mindenképp nyernétek, de én nem fogom engedni, hogy ti velük harcoljatok, mert számukra még nem járt le a kegyelmi idő. És drága embertársak, ez igaz, nemzeti és egyéni szinten egyaránt. Hát vannak népek, és vannak nemzetek, vannak közösségek, amelyeknek a kegyelmi idő még nem járt le. Nagyon közel van, globális szinten, minden közösség, minden nemzet közel van a kegyelmi idő végéhez. Ez teljesen biztos. És az is lehet, hogy te, aki ezt hallod, te már nagyon közel vagy a kegyelmi idő végéhez. Számodra lehet, hogy hamarosan le fog járni a kegyelmi idő. És eljön a számon kérés ideje, az ítélet, hogy te kaptál ennyi és ennyi lehetőséget az életre, arra, hogy megtérj a bűneiből, a karnalitásból, a testiségből, a földhöz ragadtságból, a használhatatlanságból, a halott állapotból. Mit kezdtél te evel a kegyelmi idővel, evel a kegyelemmel? Tehát lehet, hogy számodra a kegyelmi idő, én tudom, hogy számomra a kegyelmi idő, lejárt. Tehát számomra, én ezt így bátran kimerem jelenteni, hogy számomra a kegyelmi idő lejárt. Azt mondja az Orange Romániában a telefonszolgáltató, hogy periode de grazie, tehát eintraten periode de grazie. Most kicsit ez olyan olaszos lett. Beléptem a kegyelmi, abba az időbe, hogy ez ilyen kiterjesztett kegyelmi idő, amit én már csak arra használok és használhatok, de hála az élő Istennek, nekem van örömem erre. Nekem van örömem és van békességem, hogy ezt a kiterjesztett kegyelmi időt, ami nekem itt még van a Földön, azt én arra használhatom, hogy Istennek a kegyelmét megmutassam, arról beszéljek, és hirdessem az ő országát, és adjak meghívót az emberek kezébe, hogy ők is élhessenek a lehetőséggel, hogy még mielőtt lejárna a kegyelmi idejük, azelőtt kapjanak esélyt arra, hogy dönthessenek az élet mellett, először a feltámadás mellett, a látás mellett, ez a legelső, a látás. Amikor hallasz ilyen fejteleket, esélyt kaptál a látásra. Ez Isten kegyelméből van, az ő nevében szólok, az Úr nevében szólok, a Krisztus nevében szólok. Tehát kaptál esélyt a látásra. Azáltal, hogy kaptál esélyt a látásra, megláthatod, hogy miben éltél mostanig. Hogy milyen karnalitásban, milyen állati módon éltél mostanig. Mit jelent az, hogy te mostanig használhatatlan voltál, teljes mértékben. Tehát a fenevad számára, a rendszer számára, a kommunizmus számára, a kapitalizmus számára, használható voltál. Tehát a demokrácia számára, a test számára, a testi örömök számára használható voltál, de mint gyermek, a lélek számára, Isten lelke számára használhatatlan voltál. És ezt nevezi az Úristen az első halálnak. Ez Ádámnak az álma, amikor ugye kiűzettek a paradicsomból, az Édenből, utána mi is utánuk, mi is kiestünk az édeni állapotból, Ádámmal és Évával együtt kijöttünk onnét. Ez persze nekünk egyénre szabottan, ez akkor történt meg, amikor gyermekkorunkban először megbotránkoztattak minket, amikor mi is tudomást szereztünk arról, hogy van olyan, hogy nemiség, meg nemi szervek, meg láttunk olyant, amikor meglettünk botránkoztatva, ugye elvesztettük a szüzességünket, az ártatlanságunkat, utána beléptünk a serdülőkorba, a sérelmek, vagyis kicsit úgy folytatódott mondjuk ez, mert először, amikor megtiltották, hogy gyermekek legyünk, akkor indult a folyamat, hogy sérelmeket szereztünk magunknak, nem volt már lelki öröm, gyermeki öröm, és akkor jött be, ugye a sok sérelem után, amikor mondták, hogy tanulni kell, nem pedig játszani, nem pedig örömködni, nem pedig otthon segíteni apukának meg anyukának, az állatokat elrendezni a gazdaságban, tehát meg volt tiltva a játék, és jött helyette a kényszermunka, ami ugye, mert tulajdonképpen még a munka is játék volt, amíg a gyermek nincsen kijöve az édenből, amíg ő gyermek, számára a munka is játék. Az, hogy kaszál, számomra emlékszem, 10 éves koromban kaszáltam, számomra az játék volt, az nem munka volt. Akkor még ártatlan voltam valamelyest, és az számomra öröm volt. Akkor én még az édenben voltam. De ugye kijöttünk az édenből, és amikor már ugye nem volt szabad gyermek lenni, a sérelmek, serdülőkor, bejött a szexualitás, a paráznaság, az ártatlanság elvesztése, kijöttünk az édenből, és akkor kerültünk be a használhatatlanság állapotába, az első halálba, emberek. Mert amiben a gyermek volt, még gyermekkorában, az úgy igazából az még egy használható állapot, mert Isten akkor még a gyermeknek a lelkéhez hozzáfér. Ezért mondja Jézus, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjuk meg Isten országát. Olyanná kell váljunk, mint a gyermekek. Mert az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát, tehát ők, az ő lelkük még közel van Istennek a lelkéhez. Békességben van a gyermekek lelke Isten, az Atya Isten lelkével. Ugye? De amikor ez ugye az ártatlanság elveszítésével megtörténik, akkor a gyermek kijön az édenből, bekerül a külső sötétségbe, a szemei világába, annak hisz, amit a szemeivel lát, és amikor a határok megnyíltak, és ott a színes televízió, meg a kábel tévé, meg az ingyen pornó, ott már vége volt mindennek, emberek. Na, ott került be a székely ember is a használhatatlanság állapotába, és erről kapott kijelentést Kornélia nem is olyan rég, hogyha a Székelyföld az utolsó bástya, hogyha a Székelyföld is elesik, akkor vége mindennek. A magyarságnak befelegzett, elérkezett az apokalipszis, az Armagedon a magyarság számára, és sajnos, drága emberek, sajnos, nagyon-nagyon közel van az Armagedon, az apokalipszis a magyar nemzet számára, mert most már mi is amerikaiak vagyunk, nem csak ti Budapesten és Debrecenben, hanem itt Gyergyószent Miklóson, Gyergyószéken, Csíkszék, Háromszék, mi is amerikaiak lettünk, és az utolsó bástya, a magyarság utolsó bástyája sajnos hamarosan el fog esni. Persze ezek az utolsó hívások, segélykiáltások, vagyis inkább Isten részéről kiáltás, hogy ébredjetek, székelyek, addig, amíg nem késő. Támadjatok fel a lelki halálból, térjetek meg az amerikai gondolkodásból, a bűneitekből, a képmutatásból, az anyagiasságból, a testiségből, a testben ragadtságból. Térjetek meg, ne szektába, térjetek be vallásokba, elég volt, a vallásokból elég volt. Térjetek meg a bűneitekből, az élethez, az Úr Jézus Krisztushoz. Nincs nekem vallásom, nincs semmiféle felekezetem, nem is szeretném, hogy legyen. Én amikor megtérésről beszélek, akkor a Krisztushoz, a bűnből, az istentelenségből, a használhatatlanságból, az első halál állapotából való megtérést hirdetem, az élethez. Én vagyok a feltámadás, és az élet, aki bennem hisz, nem hal meg soha, hogyha meghal is, élni fog. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát ez a kiáltás, az élő Isten lelkének a kiáltása a székelyekhez, hogy térjenek meg, és fohászkodjanak, tisztuljanak meg, menjenek az élet vizéhez, Krisztushoz, és lássák meg, miben éltek mostanik, és sírva, térden, tegyék meg ezt a lépést, hogy hát, ha valamiképp Isten megbocsájtana nekik, és megmosná őket, és lenne egy kis világosság, legalább itt Székelyföldön, mert aztán, hogyha a világosság kigyúl, akkor az majd terjed is. Ugye az a világosság, ami nálam van, az nem olyan túl nagy. Tudjátok jól, én is gyarló ember vagyok. De van világosság is. Látjátok azt, hogy terjedt is a világosság. Magyarországon is, Kárpát-medencében, Szlovákiában, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján, Amerikában és mindenhol vannak magyarok, akik újonnan születtek. Hallották a kiáltószót, hallották a bizonságtevőket, és megtudták azt, hogy Isten beszél, és megbocsátja a bűnöket, és újjá tesz mindent. És történtek újjászületések, feltámadások. Na az ilyen emberek már nem az első halál állapotában vannak. Az első halálról azt mondja Isten, ugye azt, amit elmondtam, hogy amikor a lelkünk eltompult, elszakadt Istentől, lelkiismerettől, az első halál. A második halál a test halála. Viszont azt mondja Isten Jézus Krisztus által, hogyha feltámadunk az első halálból, tehát a lelki halálból, akkor, és ugye az igazságban élünk, a lelkünk újból él, tehát használhatók vagyunk nem Amerika számára, hanem az ég és a föld teremtője számára, tehát bizonságtevők vagyunk, akkor az fog történni, hogy nem fog megártani nekünk a második halál. Akiknek a lelkük feltámadt, azoknak, hogyha a testük meghal, az a másik halál, az nem fog meg, de nem lesz pokol számukra. A lelkük nem fog égni a pokol tüzében, mert ők fel vannak támadva, és megláthatják Isten országát, Isten orcáját. Emberek, ezek olyan dicsőséges dolgok, hogy tényleg úgy vágyom arra, hogy ezt a legnagyobb Isten figyelemben mondjam ezt, amit most mondok nektek. Hogy érezzétek azt, hogy ez, amit mondhatok, noha kemény szavak, ez Istennek a szerelmes levele, ébresztő levele, elküldi a váltságdíjat mindenkit, hogy tessék, ki van fizetve, aki ezt elfogadja, ki lesz fizetve a váltságdíj, lesz feltámadás és élet. És akkor történik meg az, hogy valaki, aki használhatatlan Isten szemszögéből, Isten lelke által használhatatlan állapotban volt, feltámad, újjá születik, és gyermekként bizonságtevővé válik, bizonságot tesz a Jézus Krisztusról. Mindenről, amit ő valaha mondott, amit ő valaha cselekedett, mert azt mondja Isten, hogy az ég és a föld elmúlnak, de Jézusnak a beszédei semmiképp el nem múlnak. És így lépi át az ember a használhatatlanság és a használhatóság küszöbét, a felnőttiség és a gyermekiség küszöbét. Korábban felnőtt voltál, most gyermek leszel, újból gyermek lehetsz, még mielőtt lejárna a földön való időt, a kegyelmi idő, gyermek lehetsz, és hogyha gyermekként távozol a földi világból, akkor te nem halsz meg soha. Nincs ahogy meghaj. A lelked örökön él, ahogy mondja Isten. Egy új testet kapsz, ez nem reinkarnáció, megdicsőült testet, fénytestet. Olyan leszel, mint az Úr angyala. Ez az örömhír, ez az ő ígérete. Azért kezdtem beszélni a használhatatlanságról, drága embertársak, mert hatalmas kijelentéseket adott nekem a mindenható Isten az elmúlt évek során, és nem csak nekem, hanem az összes bizonságtevőnek. De mégis, amikor jön egy erőteljes kijelentés, Isten könyörüljön rajtam, érzem azt, hogy még mindig annyira használhatatlan vagyok. Érzem azt, hogy milyen akadályok vannak az én szívemben, mert ugye felkeltem, ránéztem erre a világra, a hiába valóságra, már a test próbálja elterelni a figyelmemet a lélekről, a lélek szaváról, a lélek kijelentéseiről, és tudom, hogy Isten nem hagyott el, hogy a hatalmas kegyelme ott van, és szól általam, elsősorban értem szól, hozzám szól, másodszorban pedig azokért, akik ezt meghallhatják is, felfoghatják is, feltámadhatnak, és elfogadják Istennek a hívását. De úgy is, emberek, érzem azt, hogy sokkal jobban, sokkal könnyebben kéne ez történjen. Ez a kapcsolat az Isten és közöttem sokkal harmonikusabb kéne legyen, zökkenőmentesebb, hogy ne szóljon semmi se bele ebbe a kommunikációba, hogy ne létezzen semmi sem az én életemben, az én testemben, az én földi életemben, ami elterelhetné a figyelmemet, ami megmásíthatja, vagy bármilyen mértékig beszennyezheti az élőisten szavát, amit ő próbál kommunikálni általam. Azok irányába, akik még feltámadhatnak, és akik még Isten gyermekévé lehetnek. És ezért azt üzenném, ezt mondjuk kicsit úgy emberként mondom, azt üzenném mindenkinek, hogy senki ne bízza el magát, aki megkapta az ajándékot, hogy feltámadt Isten kegyelméből, senki ne bízza el magát, senki ne mondja, hogy ő már megérkezett, mert a megérkezés akkor van, amikor levettük ezt a földi bőrruhát magunkról, és a megérkezés itt a földön akkor van, amikor már érezzük azt, hogy nincsen semmilyen akadály, tehát úgy akadálymentesen át tud folyni rajtunk az élet vize, a Krisztus beszéde. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Isten minket meggyógyított a rákból, vagy bármilyen más testi fájdalomból, nyavajából, betegségből, és akkor mi különlegesek vagyunk. Dehogy is, Isten különleges, te nyomorult vagy, én is nyomorult vagyok. Tehát az, hogy valakivel csoda történt, mert ilyenek történnek, látom azt, hogy az Úristen, tehát én az Isten helyében félnék valakivel csodát tenni, mert látom, hogy egyesek ezt úgy értelmezik, nem egyesek, hanem inkább kettesek, úgy értelmezik, hogy ők annyira különlegesek, hogy Isten csodát tett velük, hogy velük csoda történhetett, nem ember. Annyira különlegesen nyomorult voltál a halál küszöbén, és az elkározás küszöbén voltál, hogy Isten kénytelen volt csodát tenni veled, hogy valamiképp megmenekülj. Tehát ne tekintsd zsákmánynak azt, hogy a mindenható Isten megmentett téged. Ne tekintsd zsákmánynak, mert másképp elveszhetsz még mindig. Tehát az, hogy valaki csodát kapott, az ő teste, az ő járműve meggyógyult, még nem jelenti azt, hogy a lelke is meggyógyult, hogy ő újjászületett. 10 leprás közül mind a 10-nek a járműve, a teste meggyógyult. De csak egy menekült meg. Ne bízd el magad, az, hogy te meggyógyultál a testi betegségből, nem azt jelenti, hogy te üdvössére jutottál. Az még távol van. Az még távol van, tehát amikor te beértél a célba, akkor már igen. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ne tekintsük zsákmánynak azt, hogy Isten kegyelmes volt és irgalmas volt hozzánk. Nem vagyunk különlegesebbek, mint bárki más. Az összes többi nyomorultat, akiknél mi sem voltunk különbek, pont olyan nyomorultak voltunk, mint ők, vagy vagyunk, mint ők. Őket is a mindenható Isten meg akarja menteni. De hogyan mentse meg őket, hogyha te használhatatlan vagy? Elvetted Isten kezéből a gyógyulást, az ajándékot, a fizikai gyógyulást, megszabadultál a leprából, de mégis használhatatlan vagy. Ahhoz, hogy te a leprából megszabadulj, hogy te akár fizikailag, vagy lelkileg gyógyulást kaptál Istentől, ahhoz arra volt szükség, hogy valaki használható állapotban legyen. Használható állapotban legyen, tehát mozgatható, mozdítható állapotban legyen Isten által. Úgy hallhattál az örömhírről, Istennek a jóságáról, hogy valaki használható állapotban volt. Először Jézus volt használható állapotban, ő megmutatta, hogy mit jelent nem emberekre figyelni, nem embereknek akarni megfelelni, hanem az Isten szavában járni, teljes mértékben használható lenni. És azt mondta, gyertek és kövessetek engem, legyetek ti is használhatók, mert ahogy én legyőztem a halált, úgy ti is le fogjátok győzni a halált velem együtt, emberek. annyira sajnálom, hogy botlik a nyelvem, nem tudok jól beszélni, hogy bárcsak még egyszerűbben tudnék szólni, bárcsak még tisztábban tudnék szólni, bárcsak még nagyobb alázattal tudnék szólni, hogy minél több ember megértse, hogy miről van szó. Hogy Isten minket arra hív, hogy menjünk be a használhatóság állapotába. Csak úgy van esélye a magyarságnak, hogyha van néhány magyar és székely és felvidéki, meg délvidéki, meg kárpátaljai, meg alaszkai, meg amerikai, meg új-zélandi, aki használható Isten által, Szent Lélek által mozgatható állapotban van. Csak így van esélye a magyarnak, hogyha vannak használható magyarok. És ne felejtsd el, kérlek szépen ne felejtsd el, te, aki már kaptál, Isten megmutatta az ő irgalmát neked, az ő kegyelmét, az ő dicsőségét, az ő szeretetét, az ő szerelmét, az ő gyógyítását, ne felejtsd el, hogy ez úgy tudott megtörténni, hogy valaki használható állapotban volt. Vajon ez a lehetőség nem jár másnak is? Nem szeretnéd azt, hogy más is meggyógyuljon? Akár az ő földi járműve, az ő teste meggyógyuljon, mert Isten azt sem akarja, hogy szenvedjünk, hogy a járművünk miatt szenvedjünk. Ő azt akarja, hogy a jármű is meggyógyulhasson az ő dicsőségére, mert hisz a leprásokat Jézus fizikailag is meggyógyította. Én elhiszem, mert ilyen történt most is. A vakokat Jézus akkor meggyógyította, nem csak átvitt értelemben, ez nem csupán allegória, hanem a szó legszorosabb értelmében történt az, hogy a vakot Jézus meggyógyította, mert ma is meggyógyította, és ma is meggyógyítja a vakot. Lelki értelemben, de testi értelemben is. De ez úgy történik, hogy egyes barátai, nem kettes barátai, hanem egyesek, nem a kettősségben lévő barátai, akik kétfelé sántikálnak, nem a kétségben lévő barátai, akik kételkednek az ő szavában, hanem az egyes barátai, akik meg vannak jelölve az egyes számmal. Ők egyesek, mert egy Isten van, és egy szülött fiú van, aki által feltámadhatunk, és mi is Isten gyermekei lehetünk. Tehát az egyesekről van szó. Ők beszélnek, használható állapotban vannak is. Tudjátok, hogy azért én is vívódok, tehát hiába, hogy Isten megvigasztal és segít, és néha nyakon ver, kicsit ugye megdorgál, ugyanakkor megvigasztal és bátorít meg minden. Én is vívódok, mert nekem is a testem folyamatosan kísért, és kísértett ugye a saját testem, kísértettek a saját barátaim, akikkel ugye egy úton voltunk, hogy hallgassak már el, nem kell már bizonságot tenni, mert megtörtént a szétválasztás, és lejárt az idő is, és azzal voltam kísért, vagy a pokolba fogok kerülni, hogyha bizonságot teszek az interneten. Tehát én is vívódok, emberek, tehát nekem is meg kellett vívnom a harcot a Krisztussal, hogy használható, valamelyest használható állapotban maradjak, hogy még vaj egy magyar feltámadjon, még egy lélek ottan valahol felvidéken, Szlovákiában, vagy Dél-Amerikában feltámadjon. De ez csak úgy lehetséges, hogyha Istennek a gyermeke használható, mozgatható, mozdítható, elhívható, elküldhető, hogy végezze ezt a munkát, hogy minél több magyar feltámadjon, ne vesszen kárba, mert hogyha megszületett erre a földre, akkor neki van lelke. Van lelke, van olyan lelke, amely örökön élhetne, de ahogy mondja a Sirák fia, nagyon brutális szavak azok, hogy vannak, akiknek az emlékezetük is eltörlődik, úgy születtek és úgy éltek, mint ha soha nem is léteztek volna. Csak trágya lesz belőlük, mert nem támadtak fel. A használhatatlanság állapotából nem támadtak fel. A testért való, a földjekért való robotolás állapotából nem támadtak fel. Nem kívántak beállni Istennek a szőlőjébe, az ő aratásába, hogy Isten használja őket is, megfizesse őket, fizessen nekik lelki békével, és fizessen nekik minden, amire éppen szükségük van, mert tudjátok, jól többször megvallottam, hogy tudom, hogy nem kell engemet utánozni, vagy másolni. Mindenkivel másképp történik, de ezt Isten dicsőségére mondom el, hogy több mint 10 éve nem dolgoztam pénzét. Lehet, hogy holnaptól pénzét fogok dolgozni, vagy holnaptól valami megváltozik, börtönbe kerülök, vagy kórházba, teljesen mindegy. De ez tény. Isten kegyelme által megadatott az, hogy nem dolgoztam pénzét. Dolgoztam az ő aratásában, és volt munka bőségesen emberek. És nem éheztem, nem fáztam, volt, amit felvegyek, volt, amit megegyek. Nem volt hiányom semmiből, bőségesen megadatott minden, amire igazán szükségem volt, és tudom, hogy én nem vagyok kivétel. Ezt mindenkinek megadja a mindenható Isten, aki kíván az aratásban dolgozni, aki kíván használható lenni az ő kezében, mert a hazugság az, a sátánnak a játszmája az, hogy a papbácsik beszélhetnek Istenről meg Jézusról, sőt, a legszörnyűbb az, hogy ők olyan formában prezentálják Istent és Jézust, hogy az embereket a sátán karjaiban tartják, a sátán szolgálatában tartják, mert elhallgatják azt, hogy van feltámadás, nem a halál után emberek. A halál után kész vége mindennek. Hanem most, amíg az ember testben van, mostan a feltámadás. Mert hogyha a katolikus vallás és az új amerikai keresztény felekezetek, hogyha valóságos módon prezentálnák azt, hogy van feltámadás, van újjászületés, akkor megszűnnének a szervezetek, mert Isten feltámasztaná az ő gyermekeit, és nem, ők nem gyülekezetbe járnának, nem templomba, hanem az emberek között, vagy a világban, az aratásban, a szőlőben dolgoznának, hogy minél több magyar feltámadjon, és belépjen, átlépje a használhatatlanság küszöbét, és belépjen a használhatóságba, hogy éljen, éljen. Azt mondja Pál apostol által az Úristen, hogy térj meg a bűneidből, a mocsokból, a karnális gondolkodásodból. Gyere, térj vissza hozzám, és élj! Mit jelent ez? Amíg nem tértél meg, te nem is éltél. Te szolgáltad a testet, szolgáltad az ürüléket, amit kinyomsz a fenekeden, naponta vagy két naponta, azért éltél mostanig, ember. Féltőn mondom, ha nem hiszed, kérj látást Istentől. Azt mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy kérjünk tőle szemgyógyító írt, kenjük meg a szemeinket, az ő szavát ismerjük meg, és ő megadja a látást, hogy meglássuk, hogy miért éltünk mostanig. És akkor meg fogjuk érteni, hogy miről beszél el az ember. Mi az, hogy feltámadás? Mi az, hogy használhatóság? Mi az, hogy használhatatlanság? Ha valaki a használhatatlanság állapotában hal meg, hogyha egy test, valakinek a teste, földi járműve úgy hal meg, hogy ő a lélek használhatatlan, mert ő a járművet, a testet nem arra használta, amire az életnek a teremtője adta, hanem arra használta a járművet, hogy a járművet szolgálja. Hogyha valaki a használhatatlanság állapotában hal meg, gondolj vissza arra, hogy mit tettél tavasszal vagy ősszel, amikor ilyen lomtalanítás történt az udvaron, vagy a házadban, amikor a szemetet, a kacatot összegyűjtötted, azt, amit már rég nem használsz, és már felgyülemlett, akkor mit tettél? Most tegyük fel, hogy nem városi ember vagy, nem vírusi ember vagy, hanem falusi, vidéki ember vagy, és ott még belefér az, hogy összegyűjtöd a mocskot, a szemetet, ugye a szüleid, a nagyszüleid ezt tették, összegyűjtötték a szemetet, azokat a kacatokat és holmikat, amiket már nem lehetett használni, és elégették, ezt mondja a mindenható Isten Jézus szavai által, hogy sokan össze lesznek így gyűjtve, mint a konkoly, használhatatlan műanyag kacatok, össze lesznek gyűjtve egy halomba, és el lesznek égetve. Emberek, ez is része az igazságnak, egészen pontosan valóságnak. Ez fog történni azokkal a lelkekkel, akik úgy halnak meg, akiknek a testük úgy hal meg, hogy ők Isten kezében használhatatlanok, mert a mennyek országában mindenki használható. De mire használható? Vajon Isten ki használ minket? Vagy pedig inkább az történik, hogy a mennyek országában mindenki használható az életre. Mert épp az előbb mondtam azt, hogy amíg gyermek voltam, én dolgoztam, akkor is volt munkakedvem, csak akkor nem ismertem a munka fogalmát emberek, mert örömmel mentem kaszálni. Nem akartak, sajnáltak engemet felkölteni hajnalban, de mégis én felkeltem, sértésnek vettem, hogy nem költöttek fel, és örömmel mentem és kaszáltam. Akkor gyermekként használható állapotban voltam, és nem úgy éreztem, hogy az munka, hanem a szórakozás volt, öröm volt számomra. Utána, amikor nap felkelt, és úgy már erősebben sütött, akkor bejöttünk, és megettük a túrós puliszkát, és finom volt emberek, és nem azt éreztem, hogy jaj, mennyit dolgoztam, mennyire elfáradtam, elment az életkedvem, hanem örömmel tettem azt, amit tettem. Na most a mennyekországában biztos nem kell kaszálni. Így gondolom. Fogalmam sincs, hogy lesz, mint lesz. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a mennyek országában nem lesz munka. A munka fogalma meg fog szűnni, mert bármit csinál az ember, örömmel és jókedvel fogja azt cselekedni, mert ő használható, mert ő élő lélek, és örömében fog tenni mindent. Az, hogy valaki használható Isten kezében, azt jelenti, hogy van neki öröme, van neki életöröme, van neki lelki öröme. Tedd fel azt a kérdést, amíg nem késő, mert lehet, hogy nem lesz egy újabb hívás számodra, lehet, hogy ez az utolsó hívás számodra, utolsó felszólítás, utolsó kiáltás számodra, hogy te most ebben az állapotban, ebben a momentumban, az élő Isten kezében használható vagy, vagy pedig használhatatlan. És nem azt kéri Isten, akkor most egyből használható legyél, hanem azt kéri, hogy bemered-e látni azt, hogy most miben vagy. Kimered-e őszintén mondani, hogy abban vagy, használhatatlan vagy. És kívánod-e azt, hogy az Úristen használjon téged, hogy bemenjél az ő örömébe. Olvasd el a talentumok példázatát, abban van leírva, abban mondja Jézus, hogy akiket Istennek a lelke használt, és úgymond tudott dolgozni bennük, azok a lélekkel, azok a lelkekkel mi történt, azok az emberekkel mi történt, azt mondja, hogy menj be atyád örömébe. Tehát nem szívességet kér Isten emberek, hanem ő adja nekünk a szívességet, de ez a szívesség akkor lesz élő és ható a mi életünkben, hogyha használhatók vagyunk, hogyha kívánjuk azt, hogy a mindenható Isten használjon bennünket, mert azáltal vagyunk benne az ő örömében, és azáltal van bennünk az ő öröme. Legyetek használhatók, amíg nem késő. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!